Boldog ember az, aki az Úrban bízik, kinek bizodalma az Úrban van. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 185. dicséretünket. 185. dicséretünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, hit halál elragadott. Krisztus feltámadott, hit halál. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. verseiben így hangzik ez. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Nem éltem. Az az ige pedig, ami a keresztelő családnak és az áldásként szól, így hangzik. Így szól az Úr, mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Mózes első könyve, 28. rész, 15. vers. Foglaljuk el a helyünket. Némileg be vagyok rekedve, ennek az az oka, hogy az elmúlt héten Erdélyországban jártam kis csapattal, és magyar történelmünknek rengeteg emlékhelyét néztük meg, és nagyon lelkes voltam az úton, viszont egy valami azért szomorúsággal töltött el a szívemet. Egy nagyon nagy összefüggésre jöttem rá. Arra az összefüggésre jöttem rá, hogy mennyire fontos az, hogy az apától és az anyától a gyermek a növekedése kapcsán már egészen csecsemőkortól mit szív magába. Volt egy nagyon megdöbbentő jelenet, mindig magyaráztam, hogy hol vagyunk éppen. Megnéztük Betlehem Gábor feleségének a nagyanyedi palotáját, például Kári Zsuzsannának a palotáját. És mondom, hogy itt ez a palota. És a gyerekeket próbáltam úgy csitizgatni, azért is ment el a hangom, hogy figyeljenek oda, mert ez egy fontos palota. Magyar történelemnek ez egy fontos része. Az más kérdés, hogy ebben a palotában ma egy román helytörténeti múzeum van, és semmi köze nincsen se Károlyi Zsuzsannához, se Betlehem Gáborhoz. Elvileg a református egyház tulajdona, de hát mire visszakapjuk, addigra szerintem az nagyon messze lesz, még azon 200-300 év körülbelül. És valahogy az volt a megérzésem, hogy nagyon rossz érzést töltött el, hogy így mondom, és hogy nem jött át, nem figyeltek. És volt többször ilyen élményem. És amikor egyszer csak, amikor vagyunk az autópályán, elmegy mellettünk egy Porsche, akkor az egyik kány felkiált, hogy milyen autó! És így szíven ütött. Szíven ütött, megmondom őszintén. Hát ennek tudunk örülni, hogy elhúz mellettünk egy Porsche, egy vadi új autó, de annak, hogy történelmi helyekkel járunk, ahol királyaink, a hunyadiak, a többiek, bátoriak, betlenek éltek, ez nem dobogtatja meg a mai gyerekeknek úgy a szívét, ahogy én azt nagyon szeretném, hogy megdobogtassa. És aztán gondolkodtam, hogy ez miért lehet. Jó, egy része betudható a kamaszkornak, az biztos, mert a kamaszokat, hát tudjuk, hogy mi az a három dolog, ami érdekli, most nem akarom ezt felsorolni. És nyilvánvalóan itt is, akik eljöttek velem Erdélybe, a családok próbálják őket úgy terelgetni, az apa és az anya, hogy igenis, ezek nagyon fontos értékek, amiket nekünk magunkkal kell vinnünk. És ezért nagyon lényeges, amit itt felolvastam itt az igében, ami az áldásként is hangzik, hogy komolyan kell venni, hogy mi egy olyan nép vagyunk, magyar népként is, akinek azt ígéri az Isten, mert én veled vagyok. Ez az első üzenet, ami ígéretképpen szól ennek a kicsi kis jövevénynek, hogy az Isten vele van. És az, hogy az Isten vele van, ez felelősséget is jelent a mi részünkről, hogy úgy kell nevelni és neveltetni, hogy magába szívhassa ne csak a keresztény hitünknek az alapigazságait, hanem azt is, hogy ő ezen a földön, erre a földre nem véletlenül született. Ő nem véletlenül született magyar emberként ide a Kárpát-medencébe. És nagyon szép ez az ígéret, abból a szemszögből nézve is, hogy azt is ígéri itt Isten, hogy megőrizlek téged, akárhová mégy. Nem olyan régen hallottuk, hogy nekünk innen el lehet menni. Hát szerintem nem nekünk kéne innen elmenni, ez az én véleményem, de csak egyedi vélemény. De hogyha esetleg úgy is alakulna az élete, hogy majd amikor felnövekszik, elvégzi a gimnáziumot, vagy akár már gimnázium közül, vagy egyetemen elmegy külföldre tanulni, nagyon fontos, hogy az anyától és az apától megkapja azt a pluszt, hogy ez a föld, amin élünk, ez a mi földünk. Én nekem döbbenetes élményem volt, én egy nem hívő családban nőttem föl, a szüleim nem mondták sose, hogy ez fontos, hogy Magyarország meg minden. De amikor én el voltam 2 hétre külföldre, rosszul voltam, hogy ma haza akartam jönni. Az nekem ott idegen, ez meg itt az enyém. Ez nagyon fontos, hogy kicsi kortól kezdve oda plántáljuk a szívébe. És Isten azt is ígéri, hogy ő vissza fogja hozni az övéit arra a földre, amelyet ad nékik. Ez épp úgy vonatkozott akkor ott Izraelre, ugye Jákobra, és épp úgy vonatkozik ez itt, miránk magyarokra. És itt a harmadik nagy ígéret, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem mindazt, amit megígértem neked. Isten Jézus Krisztusban rengeteg ígéretet adott nekünk, nektek is. Nagyon nagy kiváltságnak tartom, hogy egy olyan, ezért azt hiszem, ti vagytok az elsők, akiket jó magam adtam össze, és most a kisbabátokat keresztelem. Ez nekem egy nagy élmény. És ráadásul úgy, hogy tudom, hogy mind a két szülő Jézus Krisztusban hívő, megtért ember, és Jézus Krisztus uruknak és királyuknak vallják. Tehát megvan a jó alap. Úgyhogy szóljon nektek a bíztatás, hogy ezt az igét próbáljátok megélni a magatok életébe, a gyermetek életén ott lesz ez áldásképpen, és úgy nevelni, hogy amikor ő felnő, akkor ne csak azt tudja, hogy ő Jézus Krisztus gyermeke és a református közösségnek oszlopa, hanem azt is tudja, hogy ő magyar ember. Nagyon fontos. Amen. Most pedig álljunk fel, és mondjuk el az egyetemes keresztény hitvallásunkat, az apostoli hitvallást az új forma szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig következik a nyilatkozat és a fogadalomtétel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tehetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha feleljétek, akarjuk. Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg a fejünket hálaadó imádságra. Mindenható Istenünk, köszönjük neked először is az édesanyának a megtartott életét, és köszönjük neked ennek a kis jövevénynek az életét. Köszönjük neked, hogy valóban a Berényi háznépen a te áldásod ott lehet, mert ott vagy velük, Úr Jézus, a mindennapokban. Arra kérünk téged, hogy segíts, hogy úgy tudják nevelni ezt a kisleányt, hogy valóban, amikor majd felnő, akkor megismerje a te országodnak a titkait, megismerje a te világodnak a titkait, de ugyanakkor megismerje a saját népének és a saját országának a titkait is. Arra kérünk téged, hogy adj neki egészséget, adj neki szeretett közösséget, az, hogy a keresztszülők, a nagyszülők, a szülők, a rokonság olyan szeretettel tudják körülvenni, amely az életét előre viszi, előre juttatja. Arra kérünk, hogy így a te áldásoddal légy ő velük. Amen. Most pedig akkor gyertek ide ki félkörbe. Lilla, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Így szól az Úr, mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. A keresztelő család akkor fogja el a helyét. És én pedig a főéneket mondanám be. A 357. énekünket énekeljük, méghozzá úgy, hogy az első három versszakot, illetve a 6-tól a 7-ig terjedő verseket énekeljük. Tehát még egyszer elsőtől a 3. versszakáig, illetve a 6. és a 7. verseket énekeljük.
Ami segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk a Márk evangéliuma első fejezetéből, a 21-től a 45-ig terjedő hosszabb szakaszból, úgyhogy ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Nem azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy azt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felül a Jézusnak, aki oda menve megfogta a kezét és talpra állította, úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok különféle betegségben sínlődőt meggyógyított, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket, azok ugyanis felismerték őt. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres, ő pedig ezt mondta nekik. Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek semmit nem mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Azt pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.
Köszönjük szépen! Az Úr, a mi Istenünk, áldja meg az ő szavának hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Gyertek testvéreim! Hajtsuk meg a fejünket és a mi lelkünket, és imádkozzunk. Feltámadott Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert az ma is lehetséges, hogy megállsz itt a középen, és nem csak mondod, hanem adod is nekünk azt a békességet, azt a szabadulást, azt a gyógyulást, amit csak tőled lehet kapni. Áldunk téged, hogy feltámadásoddal, mint utolsó ellenségünket legyőzted a halált is. Köszönjük, hogy túlláthatunk ezen az akadályon is, és komolyan vehetjük a láthatatlant is, számíthatunk mindenben a te ígéretedre, mert számíthatunk reád. Magasztalunk mindazért, amit eddig elvégeztél az életünkben. Köszönjük, hogy te nem végzel igét szerint fél munkát, és köszönjük, hogy megígérted, akiben elkezded megáldott munkádat, az be is fejezed. Kérünk, hogy ezen a mostani csendes órában is lépj közel hozzánk. Oly sok híja van a mi hitünknek, az engedelmességünknek, az örömünknek, a szenté váló életnek. És oly sok minden ragad el bennünket, köt le bennünket, az energiáinkat és a figyelmünket. Segíts kérünk, hogy közelebb lépessünk mi is hozzád, miközben te látogatsz meg bennünket. Köszönjük, hogy te olyan mélyre hajoltál, érettünk, amilyen mélyre mi zuhantunk, és innen emelsz fel, utánunk jössz. Annyi minden lehúz bennünket, hát emelj fel most magadhoz. Hadd lássuk a valóságot a saját szemeinkkel. Emelj bennünket a feltámadás szintjére, magasságába. Hadd tudjunk érezni a te irgalmas szíveddel, és adj nekünk most halló fület, hogy értsük és szeressük mindazt, amit most mondasz, amit most parancsolsz nekünk. Kérünk, hogy az élet beszédet jelenhessen meg, és válhassék hallhatóvá itt ebben a közösségben. És add, hogy az emberi szón túl meghalljuk a te hozzánk szóló, újjáteremtő igédet. Amen. Lagyjuk el helyünket, és akkor kérem a gyermekeket, jöjjenek. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Remek. Én ugyanolyan fekete vagyok, mint Péter bácsi, mert a öltözékem szerint csak kicsit magasabb, de nem kell férni tőlem. Viszont egy visszaemlékezésre hívnálak benneteket. Milyen állatokról szokott beszélni leginkább Péter bácsi, a nagy tiszteletű úr? Emlékeztek-e rá? Milyen állatokról szokott? Tessék?
Cica meg az egér.
Cica meg az egér, igen. Osztán, más? Madarakra nem szokott?
Nem.
Ó, dehogy nem.
Halat.
Halakra, persze, hát halakra kötelezőleg. Igen, igen. Igen, horgászni nagyon szeret. De hát azért szokott cinegékről is beszélni, meg rigóról, meg talán a verebekről is. Sokfajta állatról. Mert mindezen állatok közül melyik az az állat, amit ő nagyon nem szeret? Ahogy ő mondja, utál. Emlékeztek erre? De jó, tessék? Ne. De arról szerintem még nem beszélt, úgyhogy ezt most nem is említjük. Nem emlékeztek? Van egy állat, amit nem nagyon szeret, pedig nagyon gyakran jelenik meg a ház körül, vagy a parókia körül. Ki tudja a gyülekezetből, melyik az az állat? Tessék? Nem. Nyest. A macska. Ez kapta a legtöbb szavazatot, és valóban én úgy emlékszem, hogy mindig, amikor a macskáról szó van, akkor ezt nagy tisztelő bejelenti, hogy nem fűződik egy nagyon mély szerelmi viszony hozzá, mármint a macskához. Nálunk viszont igen, mert van nekünk egy acélkék macskánk, akit Safraneknek hívnak úgy stílusosan, és róla akarnék röviden egy történetet mondani nektek, hogy és nem régiben, hát elkezdett nagyon betegeskedni, nagyon maródi lett, elkezdett halódni, és elkezdett bicegni az bal első lábikójára, és neki ugye az nem keze, és annyira elkezdett bicegni, hogy a végén már csak három lábon tudott járni, és ez nagyon fájdalmasan nézett ránk, és nagyon le is fogyott. Hát egy idő után nagyon meg is sajnáltuk őt, és levittük itt az állatorvoshoz. Az állatorvos egy fiatal hölgy volt, állatorvos nő volt, de még így is, aki egyébként nagyon kedvesen bánt az állattal, már Safranekkel, amint oda került az asztalra, ahol vizsgálták, a vizsgálóasztalra, Safranek mindent elfelejtett. Elkezdett négy lábon járni. Egész furcsa volt. Úgyhogy kicsit mi kerültünk gyanúba, hogy hát mit is akarunk ezzel a macskával, amelyik egyébként tökéletesen kezd járni. Azt mondják, hogy ez a fehér köpeny hatás, aki elmegy az orvoshoz, annak magasabb lesz a vérnyomás, az el kell szorongani, és így tovább. És lehet, hogy a macska is ezt így érezte, hogy ő most valami nagyon veszélyes helyzetben van, hiszen még soha nem utazott autóval, most, illetve már egyszer, de akkor is orvoshoz, szóval valamit tudhatott, hogy itt valami nem lesz jó. Na, minden esetre négy lábon kezdett járni, kapott ugyan egy szurit, mert nem tudtuk, hogy mi történt vele, mert hát mégiscsak valami baj volt, hogy milyen van neki, isiásza van neki, vagy lumbágója, vagy eltört a lába. Egyáltalán nem is tudtuk, hogy macskáknak vannak ilyen elegáns betegségei, mint a lumbágó. Na minden esetre kapott egy szurit, azóta jól van, azt hiszem jót tett az orvos látása, vagy az orvosnő látása. Hát mi ebből a tanulság? Sok minden lehet, ugyebár. De a legfontosabb az mégis, hogy nekünk is szükségünk van egy orvosra, aki rávilágít a lényegre. Nekünk az igazi orvosra van szükségünk, persze, természetesen nem állatorvosra, de végső soron nem is csupán emberorvosra, hanem az igazi orvosra. Ki az igazi orvos? Az Isten. Ugye ezek azok a kérdések, amelyek teli találatosak szoktak lenni ezeken a gyermek órákon. Tehát, hogy ő mondta ugyanis, Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket hívjam. És ez azt így jelent, hogy őlete nem kell titkolóznunk, nem kell tettetnünk magunkat, mint Safra megtette, hirtelen gyorsan elfelejtve minden baját, négy lábon járva, hanem ott nálam meg lehet az Istennél pihenni, el lehet mondani a bajunkat, hogy mi fáj, nem csak testileg, hanem elsősorban lelkileg, mert a tekintetben van nekünk szükségünk leginkább gyógyulásra. Ő úgyis a vesébe lát a Szentírás szerint, így mondja a Szentírás, tehát belénk lát. Ugye akkoriban még 2000 évvel ezelőtt nem volt röntgen, meg EKG, meg EEG, meg MRI, meg CT. Hál' Istennek ezeket nem tudjátok, hogy ezek mik, és később se tudjátok meg, de amelyekkel a mai orvostudomány belénk tud tekinteni, de ő úgy is lát bennünket úgy, ahogy vagyunk. A másik tanulság pedig az, hogy nem kell félnünk. Nem kell szoronganunk ebben az életben, hát persze reméljük, hogy ti nem is szorongtok, és nem is féltek, mert szép az életetek. Nem kell, mert a mi orvosunk az egy irgalmas úr, aki maga is azt mondja, hogy ne féljetek, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, nevünkön ismer bennünket a mi úrunk, jó kezekben vagyunk, mindig jó dolgunk lehet, hogyha őt követjük. Ezt jegyezzük meg, hogy ő az igazi orvos, és éppen ezért nem kell félnünk sem. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Az ige hirdetésre készülve pedig énekeljük a 370. dicséretünk második versét, te szentségnek új világa, ígérnek vezér útjára. Kedves testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján most az ő szent lelke segítségül hívásával az ő igéjét hirdetni szeretném. Az előbb felolvasott hosszabb ige szakaszból van, annak két verse, tehát Márk evangéliuma első fejezetéből a 40. és a 41. verset olvasom. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és tédre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, sokszor hangzik az el, hogy ugye amikor lekció kontinuált alkalmazunk, vagyis a napi ige folyamatában olvassuk itt is az igét, abból vesszük a textust, a kálvini hagyomány szerint, az bizonyos értelemben egyszerűsíti az életünket, bizonyos értelemben pedig az ige hirdetőnek a dolgát azért mégis megnehezíti. Mert hogy ugye nem kerülhetjük ki azokat az ige szakaszokat, amelyek nehezebbek, vagy amelyeket nem érzünk magunkhoz közelen állónak. De egyben ez egy olyan, mint a zabola, olyan, mint a kantár a ló számára, hogy a lelkész is ne a könnyű utat választa, ne ugorja át ezeket, ne a kedves és a még kedvesebb igék között válogasson, kihagyva a nehéz eledelt. És így van ez ma is bizonyos értelemben, ugyan nem nehéznek tűnő, de mégis talán kicsit a mai korban idegenül hangzó igéket hallottunk. Mert hogy már annak az első fejezetében, a Márk evangéliuma első fejezetében a Jézusi életút nagy és meghatározó eseményeit követően a Jordánba való megkeresztelés, a kísértés története és a tanítványok elhívása után rögtön és igen hangsúlyosan Jézus gyógyítói tevékenységéről, sőt, csodáiról van szó. Ezeket szívesen teszi a kétkedő és hát racionalizáló emberiség zárójelbe. Még a gyülekezet is sokszor, mert azokat egy letűnt kor eseményeinek vagy beszámlóinak tartják. A Jézusi hagyomány igen szép, kedves, de hát mégsem igazán korszerű részének. De hát ne ugorjuk át ezt az ige szakasz sem, sőt, hiszen nagyon hangsúlyosan áll itt előttünk, az első fejezetben rögtön nyitásként, felütésként négy gyógyítói csodatörténet egyszerre egymás után, nyilván nem véletlenül. A gyógyításokat, Jézus csodatételeit értelemben is nagyon komolyan kell vennünk. Az első Jézus hármas tisztsége kérdése, szintén Calvin nyomán, a mi teológiánknak is, amelyet valunk, képviselünk, nagyon fontos része ez. Hiszen a teológiában az a fő kérdés, hogy Krisztus mit hozott az Atyától számunkra. Először is a prófétai tisztét, majd papságát, főpapságát és királyságát, így foglalja ezt össze a teológia. És ez visszavezethető az Ószövetségre, ahol három isteni eredetű tisztséget ismerünk, a profétáét, a papét és a királyt, és mind a hármat felkenték. Jézus életműve is a három alapján áll előttünk, a profétai tisztsége, ezek a tanításai és a csodatételei, a főpapi tisztsége, a szenvedése és halála, és a királyi, a feltámadása, a mennybe menetele és az uralkodása, valamint az eljövendő ítélettartás. Ezek azonban nem különülnek el egymástól, a teológia csak ezeket így rendszerezi, de igazából Jézus életművében, üdvtörténeti munkásságában ezek természetesen egységet képeznek. Mint Jézus életében egyébként minden, mert ő az Atyától jött, aki minden mindenekben. Gondoljunk bele, hogy milyen jó, hogy nem csak beszélt Jézus, nem csak tanított, de rögtön cselekedett is. Milyen jó, hogy nem csak megváltói üdvtörténeti munkáját végezte el, de immár a megváltott ember meg is értheti, a saját szavaival, saját fogalmaival meg is hallhatja az evangélium üzenetét. És milyen jó, hogy a bennünket megváltó és velünk beszélő, hozzánk lehajoló Isten a mi bíránk, aki előtt meg kell állnunk. Mert hogy ő egyben az irgalom istene is. Nem kegyetlen bíró, hanem az irgalom istene. A húsvét éppen annak az ünnepe, hogy Jézus, a tanító, a csodatévő, a mi urunk is. Ki nem csak beszél és tanít, mint oly sokan, de tesz is, aki el is szenvedi bűneinkért, és a jövőnkért a helyettes elégtételt, a megváltás munkáját, s aki az egyben imádkozhatunk is. Ez tehát a krisztusi munka belső szent háromsága. A csodatételek Jézus profétai tisztéből következő tettei nem választhatók el a másik kettőtől. És ezt mi sem tehetjük meg, és ezért nem léphetjük át ezt az ige szakaszt sem, ha nem akarjuk csorbítani az Isten üzenetét. Ez olyan, mint a háromlábú szék. Ez a legbiztosabb, ugye, ülő alkalmatosság, amely azonban két lábbal, vagy éppen egyel azonnal felborul, és ugyanígy van ez. Ebből a három tisztségből csak kettővel, vagy egyel felborul az isteni statika is. Tehát miért is tennénk, hogy átugorjuk ezt az ige szakaszt, hiszen Istennek az ő fiában végzett ige hirdetése mind a háromban megvalósul. Ő úgy hirdeti az igét, hogy szóban is teszi, tettben is, és irgalmas ítéletben egyaránt. Az elsőből tudhatjuk meg, hogy mi Isten üzenete, a második tisztségéből azt, hogy ki a mi Urunk, és a harmadikból pedig azt, hogy kik vagyunk mi magunk. A második szempont, ami miatt komolyan kell vennünk Jézus csodatételeit, és a helyikön kell olvasnunk őket szó szerint, és átvételes értelemben egyaránt, az éppen az, mert az Isten működésének és az ő fia működésének szerves részét adja. Annyira szerveset, hogy éppen ezért az emberiség számos kísérletet tett, hogy azt onnan kiiktassa, kivitassa. Olyan gyakorlat ez, amely a szkepszis korában történik, egy általánosan felvett szokás, amikor a csodák leleplezése számít eredménynek. Leleplezzük a csodákat, akkor azt gondoljuk, eredményt érünk el. Lehet, hogy ettől ilyen boldogtalan ez a mai világ. Jézusnál azonban a szó és a tett ugyanolyan egységben van, mint az ige szó ószövetségi jelentése, a dábás szó, amelyik mind a kettőt együttesen jelenti. Az Isten úgy hirdeti az igét, hogy az a tetteiben is előttünk valósággá válik. Tehát tanait tettei magyarázzák, ő maga is ilyen magyarázatoknak tekintette a csodatételeit. Nem csak teológiájával nevelt, hanem tetteivel is. És ezzel vigasztalt, segített, gyógyított, vagyis csodákat tett. Valaki azt mondta, hogy eddig azt gondoltam, hogy minden magától van. Most már tudom, hogy minden Istentől van, csak nekem kellett megváltoztatni a látásomat. Ezért tudok most már mindent, ami eddig természetesnek tűnt, ami eddig magától értetődőnek tűnt, most már Istentől valónak, tehát csodának tekinteni. Tehát prédikáció és diakónia, szó és tett, igehirdetés és valóságos szeretetszolgálat ilyen szorosan egybefonódik. Nagy a kísértés manapság talán még inkább, hogy leválasszuk a tettet a szóról. A csodatételeket is az üt munka egészéről leválasszuk, mint hogyha az nem létezne, zárójelbe tegyük. Ahogyan be akarta zárni egykoron a diktatúra gyülekezeteket a templomokba, úgy akarja ez a kor is sokkal áttételesebb eszközökkel bezárni az igét a szavakba. A csoda tehát kérdésessé vált, vagy legalábbis megkérdőjelezhetővé. Ez a kor abban hisz, hogy a csodák megkérdőjelezhetőek is. Pedig a csodáknak az a lényege, hogy nincsen rájuk magyarázat. Augustinus egy helyen azt mondja, azt a kérdést teszi fel a csodákkal kapcsolatosan, hogy vajon azok a természet törvényei ellenére történnek-e? A természet ellenére történnek-e a csodák? Az a válasza, hogy nem, csak az általunk ismert természet ellenére, de nem magának a természetnek az ellenére. Mert hogy mi van a természet ellenére, a contra naturam, és mi a természetnek megfelelően, azt mi nem tudhatjuk, még most sem tudhatjuk megítélni. Ebben a megállapításban nagyon igaz még ma is, hogy ma sem tudjuk még megítélni ennek a kettőnek a különbségét. De azt tudhatjuk éppen ezért, vagy egyre jobban tudhatjuk, hogy nincsen abszolút tudásunk, valóban minden csak rész szerint, sőt, minden csak tükör által homályosan ismerhetünk meg ma is. Sokan azt gondolták a kereszténység történetében, hogy meg kell védeni a csodákat. A csodák a hitvédelem területévé váltak, és minden áron, akár tűzzel is, meg kellett azoknak az érvényét szerezni és védeni. Ebből aztán mindenfajta túlzások, túlbuzgóságok is fakadtak, ezekből adottak utána boszorkányüldözések is, és sok minden más, amit ma már talán és joggal szégyel az egyház történet. Varázslások, vallási kuruzslások, sok minden. Aztán erre a felvilágosodás adott egyfajta választ, persze maga módján, akkor ebben szemben éppen a dolgok, a megmagyarázhatatlannak tűnő dolgok megválaszolása kísérlete vált kísértésé. Az lett kísértésé az ember számára, hogy mindent megkísérletek megmagyarázni. Az mozgatta ezt a gondolkodás, hogy amit megmagyarázunk, azt birtokba is vesszük. Az a miénk lesz, amit meghatározunk. De Isten dolgait így sem, és úgy sem vehetjük birtokba. Legfeljebb, ha akarja, akkor kegyelmesen ő részeltethet bennünket azokban. Az elhihetőség azonban nem azonos a hittel. A csodák pedig azzal a hittel vannak összefüggésben, ami nem elhihetőség, hanem az ajándékozott hit. A csodák maguk Isten igehirdetései számunkra, hogy mi jobban érthessük ezeket. Applikációk, alkalmazásai az evangéliumnak számunkra. Nem a tudás hiánya, hanem az indokolja őket, hogy az Isten be akar törni a földi világba, váratlanul és sokszor megmagyarázhatatlanul. Ez tehát az ő üdv munkájának a része, hogy megbiztosodjanak Isten nagyságos dolgai. Egy példa, a gyerek csoda. A gyerek léte csoda, mint ebben az esetben is, és a fiatal szülők kezét hozták Isten házába a gyermeket. Mindannak ellenére csoda, amit erről a folyamatról tudunk, és nagyon sok mindent tudunk. De mégis csoda. Bizonyos értelemben megmagyarázhatatlan maradt számunkra. Mint ahogy a fordítottjaként nem jelent vigasztalást a gyermekeknek számára, ha tudnak annak okairól oly sok mindent is. Mert a tudás nem helyettesíti a csodaként megélt kegyelmet. Igazából tehát jelekről van szó. Talán nem is csodákat kéne mondani, ezek Istennek az ő fiában számunkra megjelenített jelek, hogy mi jobban értsük az ő valóságát. Az isteni erő megmutatkozásáról szólnak, amelyik betör az mi életünkbe, amely le van zárva oly sok minden módon, amely elzárkozik. Az általunk elismert, vagy éppen valamilyen módon felállított renddel szemben az Isten dolgairól szól. A magyarázatokkal Isten világát akarjuk azonban racionalizálni, leírni, meghatározni, definiálni, igazából szó szerint kimagyarázni Istent a mi életünkből. De a csodák napról napra betörnek a mi életünkbe így is. Az Isten ellenített világban az Isten jelenlétének jeleiként vannak itt. Mert így akarja Isten. Az egészségében, a lelkében, az egészszerűségében is megtámadott ember megbékéltetésének Istene ő. És ma is rengeteg csoda történik, csak szem kell hozzá, fő kell hozzá, szív kell hozzá. Ugyanis úgy vagyunk ezzel is, mint az ajándékokkal. Csak az válik ajándékká, amit meg tudunk igazán, lelkünk szerint is köszönni. Csoda az, amit mint ilyet élünk meg, mint amit ilyenként tudunk megköszönni. Máté evangéliumnak az elején éppen ezért nagyon hangsúlyosan itt vannak a csodák, hogy jelekként működjenek. Négy darab, négy egymás követő csoda, amelyik mindegyik Isten nagyságos dolgait, az ügytörténetet, a kegyelmet fogalmazza meg, és mindegyik mégis finom hangsúlyokkal újabb és újabb színeket ad hozzá a mi Isten ismeretünkhöz. Az első csoda, csak nagyon röviden fogok erről most beszélni, mindegyikről önállóan, akár sorozatokat is lehetne tartani. Az első a tisztátalan lélek kiűzése. Tulajdonképpen skizofrén beteg ember gyógyításáról van szó. Az egyik legsúlyosabb ismert betegség a pszichiátriában, melyre ma sincs igazán eredményes gyógymód. Arra tanít ez a szakasz, azon kívül, hogy számára semmi sem lehetetlen, az Úr számára semmi sem lehetetlen, és a hívő számára sem ennek következtében, hiszen a hit hegyeket, és ha kell, skizofréniát is megmozdíthatja. Tehát ezen túlmenőleg arra ad választ, amit éppen a skizofrén beteg, a tisztátalan lelkű ember tesz fel, érdekes módon többes számban, mintha minden énjét együttesen szólítaná meg Isten fiának jelenléte, mi közünk hozzád, názáreti Jézus. Ez az ige szakasz tehát arról szól, amiről a beteg kérdez, de válaszként, vagyis arról, hogy neki köze van hozzánk. Ezért gyógyulhat meg a beteg. Ámélkodnak a tanítók, hogy ez így van, és ők félnek. Az írástudók, a tanítók félnek. De éppen azonban egy skizofrén tör át saját határain, és a kor vallásos szokásain, és kérdezz rá Jézus ügyfelére. A tanítás tehát nem elmélet, nem teória, hanem tett Jézusnál. És az a tanítás, amit már az evangélium elején a 15. versben nagyon szépen összefoglalva hallhatunk, vagyis hogy az evangélium egyik legfontosabb üzenete számunkra, hogy betelt az idő, és elközelített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, ez a mondat ebben a csodatételben lesz valósággá. A beteg számára lett, betelt az idő. És nála lett igaz a Galata levél 5. fejezetéből az a vers, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. De ott hozzáfűződik az intés is, álljatok meg tehát szilárdan. A kérdés, ki igazából a megszállott a történetben? Aki vágyik a szabadulásra, és aki engedelmeskedik, vagy aki fél és szorong attól, amit lát, és nem tud megmagyarázni, és a saját hatalmát félti. A tisztátalan lélek és a szent lélek találkozása gyógyulást eredményez. A hatalom és a fiú találkozása pedig rettegést, félelmet és szorongást. A második történet Péter anyósa meggyógyítása története, egy nagyon finom színekkel megírt rövid, összesen 3 verses, rövid történet, mondhatnánk azt is, hogy milyen jó, hogy ezen a történeten átszüremkedik Péternek a vallástétele, és milyen szép dolog, hogy valaki ilyen meleg színekkel tud beszélni az anyósáról is, az anyósának a betegségéről is. Ebbe is van evangélium. De ezen kívül, és ennél pontosabb módon, ez a történet a személyessé váló kegyelemről szól. Most itt csend van, nincsen nagy zűrzavar, nincsen zsivaj, mint a zsinagógákban általában lehet, mert hogy ott mindenkinek hozzá lehet szólni, jelentkezni lehet szólásra, vagy bele tud vágni mások szavába. Itt csend van, itt nagyon személyes a környezet. Ez a csendes megváltás és a kegyelem személyességének a története. Arról szól, hogy a kicsi is szép, az egyes ember is nagyon fontos Isten számára, mindaz, ami személyes, az ott van Isten kezében. Nem elkülönülő, nem nagy úr ő, hanem a te személyes megváltód is. Igazság szerint ebben a nagyon egyszerű történetben ez az igazi nagy ígéret és nagy vigasztalás. Ő a te személyes megváltód is, aki neked is megfogja a kezedet, mint ott Péter anyósának, persze, ha nem rántod el. Aki nem tömeggyógyító, nem tévéprédikátor, hanem aki megáll mindenkinek a beteg ágyánál. Ez az igazi nagy csoda. Ne félj, mert megváltottalak, ahogyan a gyerekeknek is mondtuk, neveden hívtalak, mert személyesen ismerlek, enyém vagy. A személyességhez pedig az érintés is hozzátartozik, Jézus odalép, és megérinti őt. Ez annyit jelent, és ez a válasz a kérdésre, a korábbi kérdésre, hogy közöm van hozzád. Mert Krisztus tettei az ő szavainak a tovább folytatása. A te életed és az én életem összejött, erről szól ez a kis történet is. Aztán a következő, ott nagyon sokan jelennek, meg nem is tudjuk, hogy mennyien, azt olvassuk, hogy mindenki oda megy hozzá. Mindenki tolong körülöttük, és sokan meg is gyógyulnak nagyon különböző betegségekből. Sőt, nagyon nagy betegségekből egy-kettő felsorolódik, mint a kor ismert legnagyobb betegségei. Az ő közelében ugyanis, ezt mondja ez a sokak szó, minden önvédő mechanizmusunk eloszlik, semmivé lesz, és az emberek igazából ráébrednek a szükségleteikre, az igazi hiányaikra. Ezért keresi mindenki őt, ha hallottak róla. Mert ugye a teremtett világ sóvárogra várja az Isten fiainak megjelenését. Itt tehát nem egy gyógyítási eseményről olvasunk, hanem nagyon sokról. Ők mind, akik ott meggyógyultak, nem tudjuk kik ők, nem tudjuk a nevüket, nem tudjuk a nemüket, nem tudjuk az élettörténetüket, nem tudjuk a problémáikat, a szükségleteiket, csak azt tudjuk, hogy ők mindannyian az evangélium névtelen tanúi, Krisztus hatalma mellett. És ők, ezt tanulhatjuk meg tőlük, a névtelen tanúktól, ők már nem racionalizálnak, nem magyaráznak, értelmeznek, elmélkednek, hanem hitvallást tesznek, megvallják a hitüket, és ezért gyógyulhatnak meg. És az utolsó, az egyik leggyakrabban idézett nagy gyógyítási történet, az pedig a leprás meggyógyítása. Ez volt a kor király betegsége. Több szempontból a legsúlyosabb, a leginkább gyógyíthatatlan betegségnek tekintették, de ha mégis történt volna gyógyítás, az csak a király hatalmától vezethették volna vissza szokásai vagy gondolkodása alapján. De ez a történet nem egyszerűen egy gyógyítási történet, nem egyszerűen egy csodatétel. Ez a történet, ez egy ember élete teljes helyreállításának a története. Szoktunk beszélni az egészség modern fogalma kapcsán az úgynevezett bio-pszicho-szociális jólét kérdéséről, amelyek három egymástól elválaszthatatlan és három együttese hozza létre az egészséget teljes értelemben. Hát itt ez történik. A megváltásban mindig ez történik. Az egészség teljessége történik. Nem egyszerűen csodagyógyító tehát Jézus ebben a történetben, hanem az akkori fül és értelem számára az Isten munkájának követeként az élet egészét állítja helyre. A beteg sem egyszerűen gyógyításért könyörög, hanem azt a szót olvashatjuk ott, hogy tisztulásért. Hogy az élete teljes mértékben tisztuljon meg, mert ez a szó arra utal, hogy őt nem csupán egy betegség kínozza, hanem ezzel kapcsolatban még sok minden más is. Például az egyik legfontosabb, hogy ő kultikus módon is kirekesztett, és szociális módon is kizárt a saját közösségéből. És ez borzasztó terheket jelent számára. Nem egyszerűen tünetmentes akar lenni, nem ilyen egyszerű igényt fogalmaz meg avval szemben, akiben felismeri az élet megváltó urát, hanem ő szeretne társ lenni, szeretne polgár lenni, szeretne a közösség részvevője lenni, beletartozni a közösségébe, a gyülekezetbe és végső soron Isten népébe. Tehát ebben az értelemben ez a történet, a szolidaritás, hogy gyakran használjuk ezt a szót, manapság teljes körű megvalósulásának a története. A stigma, a sors, elszenvedett sebeinek a begyógyítása, minden kirekesztésnek a felszámolása, és ehelyett a befogadás munkálása. Micsoda program ez, micsoda fantasztikus program ez, ezért csoda. És ezért kell utána elmennie a paphoz, a rabbihoz, ennek a beteg embernek, hogy a pap vegye le róla a stigmát, a kirekesztésnek a bélyegét, hiszen csak neki van joga visszaengedni őt a közösségbe. Amikor térdre hullik Jézus előtt ez a beteg ember, az azt fejezi ki, hogy én tudom, hogy te ki vagy. Te vagy az, aki minden értelemben helyreállítod a kisiklottat. Mert Jézus a teljes hatalommal felruházott segítő. Összefoglalom, amit most tanultunk a mai igéből, Krisztus gyógyító Úr, akinek a hatalma a mi betegségeinkre is kiterjed. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, a szívünkbe fogadjuk, és ebből erőt merítsünk. Krisztus minden szenvedéseinkben is Úr. Tehát a kérdés, hiszed-e ezt, testvérem? Mi közöm van hozzád, Uram? Az az én közöm hozzád, Uram, hogy neked, te akartad úgy, hogy közöd legyen hozzám. Mert egy olyan gyógyító Úr vagy, akiből gyógyító erő árad, aki személyesen jön el, aki az imádságban köt össze bennünket, aki a szenvedő embert és a megváltó Istent közösségbe hozza, és aki teljes körűen gyógyít meg a megbetegedésünknek, a szükségleteinknek a teljes spektrumát helyreigazítja. Meggyógyítja a szkepsziseinket is, a kényszeres mindent megmagyarázni igyekvésünket, mert egyszerűen csak felmutatja a valóságos csodát, a megváltásnak a valóságát. És ez nagyon fontos, különösen is húsvét környékén, amikor tudjuk, ami megváltó, feltámadott Urunk az, aki ezt a csodát számunkra biztosítja. Aki gyógyít, mert van hová gyógyítani, hiszen ő már elhozta a váltságot. Aki azt akarja most is itt is, hogy megtisztuljunk minden tisztátalanságtól, minden istentelenségtől, ami körülvesz és urrá lesz rajtunk. Ezt tudjuk, ezt valljuk, ezt tapasztaljuk, és ezért hisszük. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 464. dicséretünk első három versét. 464. dicséretünk első három versét énekeljük. Jöjj Királyom Jézusom! Thank you. imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy ma is így állsz meg a sírók, a magányosok, a reményt vesztettek, a betegek, a kisemizittek, a kicsinyek és a gyöngék mellett, mint tetted azt akkor egykoron. Köszönjük, hogy igazán együtt tudsz érezni a mi szenvedéseinkkel, de azt is tudod, hogy hol van a mi vezetésünk, merre van a mi menekülésünk, hogy hol van a mi igazi helyünk a te oldaladon. Magasztalunk azért, hogy te nem adtad fel, hogy végigvitted a te üsztervedet, hogy megváltottál bennünket. Magasztalunk téged a kereszten aratott győzedelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel a szeretettel állsz meg most is itt mellettünk. Te ismersz mindnyájunkat, ismered a bajainkat, a félelmeinket. Bocsáss meg, ha nem hozzád folyamodunk segítségért, tanácsért és szabadulásért. Szeretnénk ezt most mégis megtenni ebben az imádságban is, és utána minden napon. És arra kérünk, hogy te adj választ a mi kérdéseinkre, te adj kiutat a zsákutcákból, te adj szabadulást sokféle kötelékünkből, te adj megoldást a megoldhatatlannak tűnő problémáinkra is. Könyörgünk éppen ezért mindenkiért, aki szükségben van, a gyászolókért, a betegekért, a szenvedőkért. És könyörgünk a mi népünkért is, a mi nemzetünkért is. Taníts minket túllátni a láthatókon, komolyan venni téged mindabban, ami körülvesz bennünket, hogy láthassuk a te ígéreteidet és parancsolataidat. Köszönjük, hogy te mindezt, amiért most imádkozunk, sokkal-sokkal gazdagabban megadhatod, megteheted, mint ahogyan azt mi bármikor is elvárhatnánk. A fiadért, az Úr Jézus Krisztusért áldásodat kérjük. Amen. Mi pedig így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a kórus szolgálatát leülve.
Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Először a heti rendet mondanám. Ma 5 órakor ifjúsági óra lesz. Az 5 órai konfirmálta kisi fia viszont elmarad, mert Péter testvér is Erdélyországban van. Hétfőn 10 órakor elnézést, ez még szerintem a múlt heti hirdetés, nincs ünnepi Isten tisztelet úrvacsorával, az még az előző hétről való. Mama kör gondolom lesz kedden 9 órától, 6 órakor bibliaóra, szerdán 10 órakor bibliaóra, illetve 18.30-kor lesz focsi, most nem. Hétfőn lesz, akkor hétfőn lesz a focsi a férfi, 6 órakor, igen. Csütörtökön 8 órakor bibliaóra, pénteken 4 órakor a konfirmandus kezdőcsoportnak lesz alkalma. Ezen a héten már lesz a 6 órakor a Dániel ifi, és szombaton is lesz Ézsaiás ifi, mert eddig most nem voltak, mert egyszer Németországban voltam a hitanosokkal, egyszer meg Erdélyországban. És vasárnap pedig a szokott rendben Isten tisztelet, és itt már lesz mind a két ifi, tehát Péter bácsi itthon lesz, és ő is tartja az ifjúsági Isten tiszteletet. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Berényi Lillát, Dobos Zsuzsanna és Berényi Szabolcs gyermekét, Isten áldását kérjük a családra. Az Isten tisztelet után szeretett vendégség lesz, amire mindenkit várunk a gyülekezetteremben, és köszönjük ebben az Ádám körnek a szervező munkáját, és még annyit szeretnék hirdetni, hogy május 9-én, azaz 2 hét múlva szombaton lesz az a hittanos családos nap, aminek most már hagyománya van a gyülekezetben. Ez gyakorlatilag olyan missziói alkalom, ahol a gyülekezet egész közössége meg van hívva, és egy nagyon nagy küldetésünk az, hogy minél több olyan családot tudjunk bevonni a gyülekezeti életbe, akik még szorosan nem kötődnek a közösségünkhöz. Nagyon jó alkalom erre. Körülbelül a gyülekezetben olyan 300 hittanos gyermek van. Ez azt jelenti, hogy ez rengeteg családot takar maga mögött, és jó lenne, hogyha minél többen besatlakoznak a gyülekezetbe. Ezért május 9-én 9-től gyakorlatilag délután 3-4-5-ig leszünk így együtt, és erre az alkalomra a gyermekeknek és a családoknak lehet jelentkezni. A hírlevélben, amit húsvétkor kiosztottunk, ott is vannak ilyen jelentkezési lapok, és nálam, illetve Violánál lehet ezek erre az alkalomra jelentkezni. Gyakorlatilag úgy néz ki az egész nap, hogy reggel 9-kor egy kis állítottal kezdődik, lesz egy bográcsfőző verseny, amire lehet nevezni a gyülekezet családjaiból is, illetve a hitanos szülők csapataiból, illetve az iskoláknak a csapataiból fog ez összeállni, és ekközben pedig itt a templomban, miközben a szülők kint főznek, meg beszélgetnek, ismerkednek, informális közösséget váltanak, a közben itt egy kis hittanverseny lesz, aminek az alapja a Rút könyve, illetve a János evangéliumában lévő gyógyítási csodák lesznek. Tehát azt mondhatom, hogy ez lesz a hittanversenynek a kerete, és utána pedig délután pedig ilyen sportprogramok lesznek, illetve idén először lesz deszkás verseny, illetve még egyet kell hirdessek, hogy lehet jelentkezni ének versenyre is ugye az általános iskolás kategóriában, tehát első osztálytól a 8. osztályig. Ez az első újítás, amit a hittanos sárdos napon teszünk, hogy énekverseny is lesz. Tehát erre lehet jelentkezni nálam, illetve Violánál, a hittanórákon, vagy pedig itt a templomban. Most pedig átadnám akkor a szót a gondok úrnak, és még egyet, bocsánat, csak annyit, hogy most Erdélyből, ahol voltunk, 2 köszöntést szeretnék átadni a gyülekezetnek. Az egyik a Kolozsvári Református Teológiai Akadémiának a rektorának a köszöntése, dr. Juhász Tamásé, az ő családjának a köszöntése. A másik pedig a Magyar Igeni Református Gyülekezet nagyon hálás azért, hogy a szorványban lévő magyarságra odafigyel a budafoki református gyülekezet közössége. Köszönöm.
Kedves testvérek, akkor pontosítsuk a focit, itten eltérő hírek voltak, tehát hétfőn 6 órakor, este 6-kor a BMTE teniszpályák mögötti műfüves pályán lesz, a Promontor utcába, és a további részleteket akkor Jarmati Imrétől lehet kérni. És ez persze a lányok is jöhetnek, hogyha akarnak, tehát nem csak a fiúk van fenntartva. A budafoki esték sorozat következő alkalma április 28-án, tehát nem most kedden, hanem következő kedden, este 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben, vendégünk Pap Vilmos nyugalmazott lelkész, vitaindítájának témája, Kálvin hatása a magyar történelemre az irodalom tükrébe. Azt kell róla tudni Pap Vilmosról, hogy egy igen nagy tudással rendelkező ember, talán az iraterjesztésből is van 1-2 könyve, presbitereknek nagyon sokféle dolgot írt, és az ő életét történetét ismerve is nagyon fontos vele találkozni. Tulajdonképpen a 56-os tevékenysége miatt akkor frissen végzett teológusként nem állt be a rendszerbe, és ezért aztán száműzték Baján Senyére a határövezetbe, az őrségbe, ahol viszont egyfajta ilyen föld alatti püspökként tevékenykedett, tehát az őrség vidékén túl a akkori jugoszláviai területen, illetve mikor lehetett, akkor ausztriai reformátusokat is gondozta, még azt is elérte, hogy Biblia múzeumot csinált a parókián, és ott bevették a kéktúra útvonal pecsétei körébe, tehát aki teljes kéktúrát akarta szocializmus keretében, annak kénytelen volt meglátogatni legalább egy Biblia múzeumot. Aztán a 80-as években fölkerült Budapestre, és a kőbányai gyülekezetnek a lelkésze volt. Tehát az előadás témán túl a személyiség is egy kiemelkedő egyházi személyiség, úgyhogy fontos, hogy találkozzunk vele, és jöjjünk el erre az alkalomra is. A május 9-i családi napra én is szeretnék mindenkit hívni, és azt is jelezzük előre, hogy június 6-án lesz egy egész napos gyülekezeti kirándulás autóbusszal Bakonynánára. Pap Tamásnál lehet rá jelentkezni, és a kijáratnál van egy ismertető róla. Továbbra is kérjük a testvéreket, hogy az adóbevallásoknál ne felejtkezzenek el az általában az egyházról és a gyülekezetről, tehát fontos ezt tudnunk, hogy a gyülekezet működését azt a adományaink fedezik az államtól, a hitoktatáson kívül semmilyen támogatást nem kap a gyülekezet. A gyülekezeti naptár továbbra is elvihető, illetve a bibliaolvasó kalauzt is ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Egy újabb tábor, tehát a gyülekezeti gyerektábor június 29 és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen. Lehet jelentkezni a feleségemnél, illetve Violánál 5000 forint kerülek befizetésével. Még egy fontos dolog, ami nincs benne a kinyomtatott vagy kirakott hirdetésbe, ugye most éppen nincs itt a lelkészünk, mert Mezőpaniton ápolja a gyülekezeti kapcsolatokat, így elmondhatjuk, tehát, hogy idén lesz 60 éves, és ezt szeretnénk meglepni különböző dolgokkal, de ennek nyilván van pénzügyi költsége is, és ezért, jaj, hatos Kati, hol vagy? Fönt vagy még? Fönt van a karzaton, úgyhogy most őt nem lehet látni. Ki van még? Ja, jó, majd mindjárt lemegy a Kati, és akkor tehát nála lehet, illetve majd én megmutatom, aki nem tudja, hogy nála lehet esetleg ezt a pénzbefizetést teljesíteni, illetve hát tekintsük ilyen suttogó propaganda feladatnak, mert mikor a Péter itt van, akkor nem tudjuk hirdetni. És ez, az időpontot már meg tudjuk mondani, június 13-án fogjuk a Pétert köszönteni a gyülekezeti kis csoportos találkozón, tehát ezt tessék beírni a naptárba szombaton 15 órakor, június 13-án lesz ez az alkalom. Hát ennyi lett volna, és akkor további áldott ünnepet kívánok mindenkinek.
Kedves testvérek, végezetül pedig énekeljük a 337. dicséretünknek az első és az utolsó verszakát tekintettel az ortodox istentiszteteket megszégyenítő hosszúságúra nyújt mai alkalmunkra, tehát első és utolsó verszakát énekeljük. még az áldás előtt egy lemaradt gyors hirdetés, hogy mindenkit szeretettel várunk a szeretetrendészségre, amely ugye különleges alkalom az Ádámkör, tehát a férfiak készítették nagyobb részt. A finom étkeket mindenkit szeretettel várunk majd itt hátul, és akkor vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.